door. Dreaming of the past, the happy times that are now gone, and the grown-up boys. 56 októberében a magyar társadalom 56-os volt.
Nyilván, hogyha egy országban egy egész nép föláll és azt mondja, elég, nem tűröm tovább, akkor ott valaminek történni kellett, ami a tűrés határig elvitte az embereket.
A következő órában az 1956-os forradalom néhány résztvevője, távoli szemlélője szólal meg. Országhatárunkon innen és túl. A beszélgetéseket 2016-ban Bara Péter készítette a forradalom 60. évfordulója alkalmából. A beszélgetések egy részét Budapesten rögzítettem. Kohol Károly optikus, fotoművész levéltári kutatási alapján a történelmi hátteret vázolja fel. Kinszky Judit 1956 nyarán diplomázott angoltanárként. Számely Kornélné, Margit és csoporttársa György a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre jártak. Sárbogárdon nyilatkozott rádióknak Leszkowski Albin középiskolai tanár, aki 1956-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem hallgatója volt. Bécsből a 90-es éveiben járó lengyel Ellát halljuk, aki gyermekkora óta él Ausztriában. Párizsban Kaschwitz Péter filmrendezőt kerestem meg, aki a forradalom kitörésekor első éves egyetemista volt Budapesten.
Nyilván, hogyha egy országban egy egész nép föláll és azt mondja, elég, nem tűröm tovább, akkor ott valaminek történni kellett, ami a tűrés határig elvitte az embereket.
Kohol Károly.
Kétségtelen, hogy Magyarország egy vesztett háború után van. 1950 és 53 között az úgynevezett állampárt idején az ügyészség 1 millió ember ellen folytatott vizsgálatot, és ebből az 1 millióból 500 000 ellen valamilyen eljárást is lefolytattak. Most Magyarországon a börtönlakók száma 15-16 000. Ebben az időben Magyarországon 40-50 000 börtönlakó volt. És akkor még a különböző táborokról, internáló táborokról, egyebekről nem is beszéltünk. Ez hozzájárult az ellehetetlenedett gazdasági helyzet, az a hatalmas nyomor és éhség, amiben az egész munkásosztálynak a parasztságot tartották. Az emberek hihetetlen sokat dolgoztak, valószínűtlenül kicsi pénzért, és ezt a valószínűtlenül kicsi pénzt még meg is csapolták mindig. Kötelezővé tették a békekölcsönjegyzést, a tervkölcsönjegyzést, mert azt jelenti, hogy ő dolgozik 12 hónapot, de csak 11 vagy 10 havi fizetést kap meg, mert a többit a békekölcsönjegyzés címén levonják. Olyan helyzet alakult ki, hogy az emberek elértek egy olyan határig, hogy már nem mérlegeltek igazán semmit. Az 56-os polgári forradalom, vagy szabadságharc kirobbanásához hozzájárult azért az értelmiség, az írószövetség, a Petőfi körnek a szerepe, és hozzá kellett járulni ehhez annak is, hogy Magyarországon itthon, hogy úgy mondjam, a Rákosi korszak lecsengett. A Rákosit az elkövetett visszaélések, bűnök miatt már maguk a kenyéradó gazdája Szovjetállam se vállalta, annyira kínos volt. Kerestek helyette más, már megtörténtek bizonyos rehabilitációk, ugye már a Kádár Nagy Imre kezdett ismét szerepet kapni. Ezek az emberek az itteni szovjet helytartókhoz jártak. Tanácsért jártak, egymást beárulni jártak mindenhova. Én itt most neveket fogok említeni, és konkrét tényeket. Szeretnék a valóság talaján megmaradni. Éppen ezért a Szovjetunió Központi Bizottság levéltára anyagára szorítkozom. Vyacheszláv Szereda és Alekszandr Sztikalin 1953-57 között hungarológusoknak nevezték őket, és az 56-os eseményeket és az azt megelőző anyagok levéltári anyagát kutatták. Úgyhogy innen tudnék arra hivatkozni, hogy például 1956. július 3-án Andropov jelenti Moszkvában, hogy a Petőfi kör ülése és az Írószövetség ülése élesen bírálja a pártpolitikáját. Az elkövetett bűnök rendezését követeli, a Farkas és társainak a felelősségre vonását, és itt elsősorban Farkasról volt szó, de...
Farkas Mihály.
Farkas Mihályról, de később ugye már kiterjesztették ezt a munkatársaira és a fiára Farkas Vladimirre is. Rajk újra temetését, Nagy Imre rehabilitálását 56 előzményei során nagyon-nagyon jelentős eseménynek tartott. 1956. június 13-án Magyarországról jelenti Mikoján. Az egész szocialista tábor nyugtalan a magyarországi helyzet miatt. Figyelmeztette a moszkvai főnökeit. Késnek segítséget kapni a különböző problémákhoz és a helyzet rendezéséhez, mert látni lehet, hogy kicsúszik a magyarország kommunista vezetés kezéből a hatalom. Néhány kiszabadult volt pártaktivista, nem restel Rákosi elvtársa panaszt tenni és a Rákosinak a felelősségre vonását követelni a különböző bűnei miatt. Magyarország érkezik Mikoján, és Kádárral beszélget, és Kádár kifejti Mikojánnak a véleményét, hogy a Rákosit és a Gerőt és a Farkast feltétlen le kell váltani. Lehet tudni, hogyha egy Magyarországon élő politikus annyi bátorságot vesz, hogy ilyen markánsan mert fogalmazni, akkor ez már jelzi, hogy valami a légkör, a levegő megváltozott. Végül is Rákosi lemondott, a Gerőt választották meg. 1956. július 26-án van a KGB-nek egy hangulatjelentése. Jelentik, hogy a Magyar Belügyminisztériumban működő fő tanácsadónk jelenti, hogy adatai szerint az írók és a újságírók folytatni kívánják a pártellenes tevékenységüket a Petőfi kör szintén, és itt megjelenik Szerov, aki a Szovjetunió miniszter tanács állambiztonsági hivatalának az elnöke. Egy amerikai kutató a megjelent írásában Kerek Perec kimondta, hogy Szerov volt a Magyarország és a budapesti hóhér. Bekövetkezett 1956. október 23-a. A levéltári anyagokból az derült ki, hogy a szovjet hadvezetés, KGB, Szerovék és Andropov és társai nagyon jó tájékozottak voltak. Ugyanis 1956. október 23-án, 23 órakor riadó készültséget rendeltek el a szovjet csapatoknál, Zsukov és Szokolovszki vezényletével, a személyi állomány 31.550 fő, harckocsi és önjáró lövek 1130 darab, tüzérségi lövek 615 darab, légvédelmi lövek 185 darab, páncélozott harcjármű 380 darab, gépkocsi 3930 darab, ezen kívül Magyarországon állomásodó vadászrepülő hadosztály és egy bombázó repülő hadosztály, ami állt 159 vadászrepülőből, 122 bombázóból harckészültségbe állt. Ezek voltak itt 23-án 23 órakor bevetésre készen, a szovjet hadvezetés dokumentumai szerint.
Negyedévesek voltunk.
Számely Kornélné.
Azt tudom, hogy október első két hetébe volt a rajkper, újra temetése volt napi renden, mert Rajkot kivégezték 1951 vagy 52-be, és akkor volt az újra temetése.
Ez egész kezdődött a Rajk tüntetése.
Kassovics Péter.
Ott rájöttek az emberek arra, hogy itt lehet tüntetni.
23-án a Közgáz Egyetemen folyton átjöttek a műegyetemisták oda, akik ezt az egészet szervezgették.
Számely Kornélné.
És beszéltek, hogy ki kellene vonulni, hogy kellene kivonulni, mint kellene, és akkor is 23-án délelőtt tele volt a nagy előadó, és ott volt a tanári kar, és ott voltak a jogi polgásztanszéknek a tanárai közül. Yeah. És akkor arról folytott a beszélgetés, hogy ki kellene vonulni, mert a lengyel szolidaritás megkívánja.
És mi volt ez a lengyel szolidaritás?
Lengyelországban akkor voltak danszi események.
György.
56-ban volt ugyanolyasmi, mint Magyarországon, de simán lezajlott.
És a simán az mit jelent ebben az esetben?
Nem volt forradalom, nem volt ellenforradalom, nem volt tövöldözés, sztrájkoltak a munkások a hajnokára.
Szóval ennyi.
Igen. És mi azért vonultunk oda a BEM szoborhoz, mert hogy a lengyelek mellett szolidárisak akarunk lenni.
Igen.
És a Közgáz Egyetemen akkoriban üléseztünk folyton, az 23-a volt, délelőtt, késő délelőtt, és a műegyetemisták azon voltak, hogy vonuljunk ki, akár engedélyezi a kormány, akár nem. És hezitáltunk, hogy most kivonuljunk, ne vonuljunk, hogy vonuljunk. És végül úgy döntöttünk, hogy kivonulunk, és közben a kormány is megadta, a belügyminisztérium megadta az engedélyt a felvonulásra.
Előzőleg úgy betiltották.
És így aztán 23-án délután 3 órakor megindult a menet a Szabadság
híd
pesti oldaláról, de sokan jöttek át a műegyetemről is erre az oldalra.
Közgáz Egyetemről jöttünk, és műszakegyetemisták is egy része legalábbis odajött, és akkor mentünk a Kiskörúton, a Múzeum körúton, jött a mai Eltének a hallgatósága, civilek nyilvánvalóan gyárból innen-onnan csapódtak a menethez, és aztán ez egy hatalmas folyammá nőtt a mai Bajzsi-Zsilisi úton.
Mikor a nyugatihoz értünk, akkor jöttek a Váci útról a munkások, és egyenesen mentünk Szent István körút, Margit híd, és akkor a BEM tér.
És a BEM téren mik történtek?
Volt egy csomó felszólalás, illetőleg beszél. Egyrészt a hangosítás ugye nem volt, másrészt akkor számomra ismeretlen emberek voltak, általában fiatalok, középkorúak, akik hát a legkülönbözőbb paletta szerint mondták a mondani valójukat, és ahogy folytak az események, egyre vadabb volt a hozzászólásoknak a hangneme.
És a kezdeti kiindulás az mi volt? Az Eltén akkor tanult, most Franciaországban élő filmrendezőt, aki részt vett,
igen,
mint ifjú újságíró, igen, jelölt, azt mesélte, hogy ők nem akarták megváltoztatni magát a rendszert, hanem reformálni akarták.
Ez egyébként akkor igaz volt, ma már ezt kezdik elfelejteni, de akkor ez egy hangsúlyos irányzat volt 2-3 napig.
És a BEM téren kezdett fordulni a hangulat.
Erősen, mert számomra ott aztán be is fejeződött a 56-os szereplésem. Nagyon kis összetartozó csoportok voltak az egyetemen, 15-20 fős társaságok voltak, és hát mi a csoport tagjaival vonultunk. Kezdtek használjuk ezt a kifejezést, hogy egyre durvább szövegek jönni. Az a bizonyos előbb említett momentum, hogy megjavítani a rendszert, az kezdett elhalni, és egyre inkább rendszerellenes hangulat kezdett uralkodni a hozzászólásokban, meg hát a hangulatban is. És azért mondom, hogy nekem ott befejeződött a szereplésem, mert az egyik csoporttársam az éppen vörös zászlóval vonult föl, mert voltak magyar zászlók, természetesen vörös zászló, és ott valakik, vagy valakiknek a srácnak a kezéből kivették a vörös zászlót, kiverték a vörös zászlót, és akkor azt mondta, hogy köszönöm szépen, nekem elég, és én nem mentem el a Kossuth téri további tüntetésre.
A parlament előtt nagyon sokan kiabálták, hogy leverték a csillagot a parlament tetejéről, és mondták, hogy Nagy Imrét akarjuk hallani. Nagy Imrét kérjük. És a Nagy Imre akkor megszólalt, és mondta, hogy kedves elvtársa. És akkor fújongott a tömeg. És azt mondták, hogy nincs itt elvtárs. És akkor már nagyon sok nemzeti szín zászlóba kivágták az akkori címert. És Nagy Imre folytatta, hogy akkor kedves barátaim. Közben Sinkovics elszavalta a nemzeti dalt. A tömeg mindenfélét skandált, legtöbbször azt mondták, hogy menjünk a rádióhoz, mert ott lőnek. És ez 8 óra körül volt, és akkor én hazamentem a kollégiumba.
És közbe verték szét a Sztálin szobrot.
Az Akácva utcában volt, oda húzták a szobrot, az MK az Akácva utca elejére.
Rákóczi körül keresztül.
Nemzeti Színház, igen.
Ott darabolták. Természetesen nem csak kézzel, hanem lángvágóval. Hirtelen kerültek lángvágók, és azzal szétvágták.
A harmadikán igen, bejött a rádió elfoglalása a Gerőt beszédére, ahogy én emlékszem.
Kinszky Judit a forradalom kitörésekor egy könyvesboltban dolgozott a Kecskeméti utcában.
Ott voltam a boltban, és akkor egyszer csak nagy énekszó, hogy Kossuth Lajos azt üzente, ha még egyszer azt üzeni, meg minden. És ott vonult el pont a menete, az egyetemisták menete a bolt előtt, október 23. Nekem majd a szívem szakadt meg, mert ugye ott voltak az ismerősök, a alattunk lévő angol szakosok, hát mindenkit, akit ismert, a professzoraink, mindenki ott ment. Na és amikor 5 órakor vége volt a munkaidőnek, az első volt, hogy kiléptem, és körülnéztem, hogy most hol van, hol tart a forradalom, és a rádió, hát azért onnan nem volt olyan nagyon messze, onnan egy ilyen nagy moraj hallatszott, na hát akkor én nekem ott a helyem, rögtön rohantam a rádióhoz, ahol már óriási tömeg volt, én azért előre furakodtam. Pontosan tudom a helyet, hogy hol álltam, most is aztán ott van a gondolat könyvkiadó, ugye a Bródy Sándor utcában, amikor jöttek, hogy olvassák be, kiabálás, jöttek teherautók, és onnan adtak le fegyvert. Rendőrök, akik átálltak, hoztak fegyvereket, nem minden volt. Akkor egyszer csak könyvfakasztó és füstgránátokat dobáltak ki a rádió épületéből, amit ugye ezért ez egy olyan generáció volt, aki nem nagyon tudott, mi ez, hogy háború, meg nagy pánik tört ki. Tehát emberek elkezdtek elrohanni, és én meg belebotlottam ott a járda szélébe, és elestem. És akkor estek rám ott testek. A hülye bölcsésznek mi jut eszébe, hogy ez olyan, mint amit Gorki megírt, hogy 1905-ben a Gabon Pópa mennyi embert így agyon nyomtak, és milyen hülye halál ez, hogy így kell meghalni. Éreztem, hogy egyre több test zuhan rám. De aztán volt valaki okos ember, aki tudta, hogy nem kell megjelni, vissza kell dobálni ezeket. Tehát nem kell megvárni, míg leérnek, és valamihoz oda csattannak ezek a hüzek, hanem vissza kell dobni. Így aztán lassan lementek rólam az emberek, én is föltápászkodtam, hát elég rossz állapotban voltam. Olyan szemüvegem volt, aminek nem volt kerete. Akkor nagyon divat volt, tehát most is léteznek ilyenek. De az összetört, és belém álltak ezek a filánkok. Az egyik cipőmet elveszítettem, az nem is lett meg soha, és a harisnyám beleragadt a sebekbe a lábamba. És nem gondoltam, hogy így nagyon nem tudom csinálni velem a forradalom, hát majd csak hazamegyek valahogy, na, hogy a sötét lett, amíg nagyon sötét volt, hát azért október 23-án. Így a házfalak mellett így hazatapogatóztam, csak egyik lábamon volt cipő, meg a szemüvegem is sem volt. Hazaértem, anyukám döbbenten nézett rám, ezerben ideges volt, hogy hát hol vagyok ilyen sokáig, másodszorban pedig, hogy hogy nézek ki.
Debrecenben a forradalom néhány órával korábban elkezdődött, mint Budapesten. Leszkowski Albin, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre járt ekkor. A későbbi tanár Sárba Gárton beszélt az ő október 23-ájáról.
Akkor én harmadéves voltam. Ez egy nagyon szerencsés évfolyam volt. 30-an voltunk, egy testvéri közösség, és mindenkit szeretettem. A szegediek eljöttek Debrecenbe, a kollégiumba, hogy alakítsuk meg a MEFESZ-t. Ez lehetett talán 21-én.
És a MEFESZ volt?
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szervezete, talán ennek a rövidítése. Igen, volt MEFESZ volt időben. Aztán természetesen betiltották, hát csináljuk meg a MEFESZ-t. Aztán volt, kérem szépen, egy ne felejtsük el, Kossuth kör. Azon ott voltunk, országos emberkék jöttek el, az döbbenetes volt, hogy ott a felszólalók azt mondták, a véleményük volt. A véleményt kimondani, ez csoda volt a diktatúrában. Azt mondta valaki, neki ezek a vezetők nem a vezetői, ő ezeket nem választotta meg, és ő nem. Mások azt mondták, miért vannak itt az oroszok? Miért? Háború van? Mások. Miért van csak egy párt? Ezek akkor a legrázósabb dolgok voltak. Ha ilyet mond ő egy évvel előbb, nagyon lövik. Megyek be az egyetemmel a 23. reggel, ahogy szoktunk, ugye, nem egyben, nem lesz ma előadás. Nem tudom, ki mondta. Nem lesz előadás, felgondolunk. Oké. Te azt mondja, te úgyis művészeti körnek a tagja voltál, kéne csinálni ilyen feliratokat. Vállalod? Na persze, adjátok a kulcsot. Volt egy műterem fönn a padlásszinten, volt ott ecset, festék, csináltam. Nagy Imrét a kormányba, meg demokráciát, szabadságot. Adtak egy listát, hogy miket írjak. Én előtte egy évig segédmunkás voltam egy gyárba, és ott csináltam ilyen feliratokat. Tehát óriási gyakorlatom volt, vastag eset csináltam. Ez eltartott egy darabig. Mire lementem, tele volt a tér. Egymás mellett van a Tudományegyetem, meg az Orvos Egyetem, és nem messze van az Agrár Egyetem. Hát volt. Most már ez az hiszem egy egyetem az egész. Tele volt a tér. Én nem tudom, mindig vannak, akik megszervezik. Hogy srácok, álljatok, ne lányok, álljatok, te, így, vigyük a táblákat, jó, indulunk szépen a Péterfia utcán főfele a központba. Hát az egyetem kint van, több kilométer. Péterfia utca visz ki, meg villamos is visz. Elindult a jelen nótázás, Kossuth, Lajos, Stüzenter, meg Marseillez ment nagyon. Előre Ország, nép, ilyen hazafias dolog, mindenki énekelt. Oldalt álltak a járdákon az emberek, tapsoltak. Volt, aki bejött a sorba.
23. dél körül?
Igen, 23. dél körül. Egy felszabadult lélek volt itt. Befordultunk a múzeum felé, ott a pártbizottság. A pártbizottságra mentünk, megyei pártbizottság. Volt 12 pont, vagy mennyi, hogy azt a pártbizottsággal aláíratjuk, és visszük a nyomdába, mint 48-ban ugye. Tehát ott is a helytartó tanácssal a Petőfiék, a Sápatval is reszketni méltóztatott a nagy méltóságú helytartó tanács. Itt én nem tudom, hogy mi volt benne a pártbizottságon. A múzeum ott van közel, a Déli Múzeum. És arra nagyon emlékszem, hogy egy nyitott ablakon a múzeumnak, ott ült a Szabó István professzor. Ő volt talán az egyetem legtekintélyesebb professzora. Régen volt időben ő akadémikus volt, de most semmi se volt. Csak egyszerű professzor Debrecenben. Tehát őt oda számüzték. És intett nekünk az eleget. Inten is nagyon tudott. Tapsoltunk. Most ott áll a tömeg a pártbizottság előtt. Elkezdtek löködni az évfolyamtársak, mert én kétszer egymás után megnyertem az egyetemi szavaló versenyt. Rögöttek, hogy nem szólsz, mondd el a nemzeti dalt. Hát nem kérettem magamnak ezt. Ugye van bennem színészvéje. Fölmentem a lépcsőn, elkérj oda a tömeg a lábamnál. Van dokumentum, hogy én ezt elmondtam a nemzeti dalt. Utána a Görbe János, tud valamit erről?
Persze.
Volt ugye a Petőfiről szóló film, ő volt a Petőfi. Igen. Ott felolvastam valamelyik Petőfi verset, amelyikben a Dózsa Andal. Nem hallottatok Dózsa Görgyirét?
A nép nevében. Még kér a nép. Most adjatok neki. Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha fölkelés nem kér, de vesz, ragad. Nem hallottátok Dózsa György hírét?
A Mensáros, meg a barátja, nem tudom melyik színész, len voltak ott a csoportban, és tapsoltak a göbeg. Jó van, Jancsi! Erre világosan emlékszem.
Mert hogy ők Debrecenben dolgoztak.
Debrecenben volt színész a Mensáros László és a Görbe János is. Lejöttek ezek a küldöttek, akik a pártbíróságon beszéltek, és mondták, hogy vihetjük, és az újságban meg fog jelenni. Nem tudom hány pont. De ott olyanok is voltak ám, hogy legyen jobb kaja a menzán. Meg az, hogy hozzák vissza a Nagy Imre, tehát ilyen lényeges dolgok össze-vissza, amit az egyetemisták kitaláltak.
És a pártbizottság részéről mondták azt, hogy mehet?
Igen, de megtudtam később, hogy mielőtt fölmentek a miénk oda hozzájuk, volt egy vita, hogy nem kéne előni. És úgy látszik, voltak, akik észnél voltak, mondták, hogy nem. Este lőttek, majd elmondtam. Innen mentünk aztán a nyomdához. Én nem tudom, hogy kik voltak a fejesek. Egyébként mindig vannak, akik fejesek lesznek. Ez megint egy érdekesség. Tehát azok, akik mernek a tömeghez szólni, vezérké tudnak válni. Fürr Lajos, Szikehédi Ágoston.
De Fürr ott volt?
Fürr ott volt egyetemen, tanár segéd. Ő tanította nekünk a francia forradalmat. És baromi célzatosan tanított. Éreztük, hogy ez már ott szól, amit ő így beszél. Tehát ez a légkör már megvolt előtte is. Mentünk a Gördülő csapátgyárhoz. Az volt Debrecen legnagyobb ilyen ipari üzeme. Megint egy hosszú, gyönyörű napsütés. Mondtuk egymásnak, hogy ez forradalom. Nem tudom, a nyomtánál, vagy itt a Gördülő csapátgyárnál volt-e egy epizód. Ugye akkor minden kapu fölött ott volt a vörös csillag. Egy srác fölmászott a kapu föl, és lendobta a vörös csillagot. Szerintem ez volt az első vörös csillag hullás Magyarországon. Voltak, akik mondták, hogy ne. Mások tapsoltak. A tapsolás győzött. Zörgött a plé vörös csillag, ott a flaszteron. Hát ezzel az órák teltek el. Itt nem volt olyan hang, hogy tiltakozunk. 56. októberében, ezt most nagybetűvel mondom, a magyar társadalom 56-os volt. Nem volt olyan, hogy vita. Én nem emlékszem, mindenki 56-os volt. Azaz, aki nem volt az, annak elbújtak. Csehszlovákiába mentek, vagy a Szovjetunióba mentek. Nem volt ellenzék. Mindenki 56-os volt ekkor Magyarországon. Ezt a 56-ot az egyetemisták csinálták. Ezeknek az egyetemistáknak nagy százaléka népi származású volt.
Szakérettségisek voltak sokan.
Is, sokan szakérettségisek, közöttünk is voltak pár. Mi kaptunk ebédet, vacsorát. Nekünk a fehér nemünket kimosták a kollégiumban. Filléreket fizettünk. Minket a rendszer a tenyerén hordozott. Ebben például szocialista volt a szocializmus, másban nem. Visszanyalt a padlalt, mert ezek otthon a faluban látták, hogy mi van. Nem voltak marxista meggyőződésűek az egyetemista tömegek. Nem volt ideológiájuk, csak azt tudták, hogy ez tömik az agyadba, tömik, amit nagyon akarnak, az ellen van egy ellenállás. Mentünk hazafele, már sötétedett. Az út közepén hallottuk a lövöldözést a hátunk mögött.
23-án este.
23-án sötétedés volt. Lövöldözés volt. A dokumentumokban kiderült, hogy haltak meg emberek.
Térjünk rá 1956. október 24-ére Zsukov, Mikoján és Szuszlov.
Kohol Károly.
Repülővel jöttek Budapestre, Szerov és Malinyinnal elindultak a tankok kíséretében a Honvédelmi Minisztériumba, és tárgyaltak Kovácssal, Vagy Zoltánnal és a szovjet katonai vezetőkkel. Az éjszaka folyamán több mint 450 embert letartóztattak. Közölték a magyar vezetéssel, hogy jövetelük célja, hogy a szovjet csapatok segítsék a rendbontás felszámolását. Október 24 és 31 között tartózkodtak Magyarországon Mikoján és Szuszlov. Ugye Szerov pedig állandóan itt volt, és idézünk mondjuk ebben az időszakban Szerov jelentéséből. Október 27-ig több mint 2000 felkelőt letartóztattak a belügyminisztérium ügynökei szerint.